elmondtam, hogy hány éve, nem, tehát néhány éve hallgatott téged, és még most is emlékszik szavaidra, meg gondolataidra, amit mondtál, úgyhogy most is valószínűleg emlékezetes lesz. Mondd el, hogy ki van.
Vilkár késnek egyébként a véletlenül.
Na, tehát emlékezetes lesz. Szól el?
Igen. Hát, akkor én maximálisan bocsánatot kérek, hogy Vilkár tudtam én ilyet csinálni. De... nagyon elcsúszta a munkahelyen, és mi hazaértem, addigra teljesen mindenki ment a fejemből. Jó. Hát én magamon csak ennyit szeretnék mondani, hogy két dolgot. Először is halászociológiát csinálok. 1967 vagy 68 óta. Ez az életkör úgy kell értelmezni, hogy 67-ben jelent meg az első ilyen tanulmányom. Hát már azóta folyamatosan sok mindent. Na most ebből ugye nem egy halat következik, hogy hát igen, hanem az is következik, hogy
háromszor történt meg, hogy kifejezetten valamilyen eredményem rendszerrel szemben hát egy nagy akció történt, és próbálták bevizsgálni az ellenkezőjét, aztán az általuk felállított ember ugyanel az eredménye jutott. És akkor, hát akkor egyszer nem volt tovább, mivel vitatkozni. Egyházi vagyon visszaadása körüli törvény, tehát amikor a törvény vitája zajlott 91-ben, akkor egy nagy kutatása volt, ami hát megmutatta, hogy a magyar társadalom mit is gondol ebben az ügyben. Az SZDSZ azt mondta, hogy nem létezik, azonnal létesítettek egy kutatóintézetet ennek a kedvéért, ez ma is létezik, úgy hívják, hogy Medián. Tehát a Medián Kutatóintézet az SZDSZ-nek egy házi közvéleménykutatóintézete, ami azóta is nagyon kétes eszközökkel dolgozik, akkor csináltak egy vizsgálatot, és egy picivel még egyházbarátabb végeredményt kaptak, hát ugye ezek ott teljes diadal. És hát azóta gyakorlatilag hát a Tudományos Akadémia Vallástudományi Bizottságába nevezett ki két hete az akadémia elnöke is. Szóval tulajdonképpen az van, hogy ezen a területen én vagyok terepen. Rengeteg doktorandusom, tehát fiatalabb rengeteg van, úgyhogy hála Isten. Szóval azért most már nyugodtan le lehet köszönni, és a dolog megy tovább. Na jó, hentedés befejezve, mindenről persze az következik, hogy ilyen hosszú idő után az embernek van bizonyos időbeli áttekintése is, meg azt is jelenti, hogy hát nem csak időbeli, hanem jelenbeli is. Néhány éve csináltunk egy nagy kelet-európai vizsgálatot, ebben a percben indul a következő, pontosabban a megismétlése, akkor 8 országban csináltuk, most 14 országban csináljuk, hát ez nyugati pénz, és ketten vezetjük, egy bécsi professzor és én. Könyvek tömege született akkor belőle, hát most kevesebb lesz, mert az a ismétlés az mindig kevesebb. De hát van, ebből adódik egyszerűen összehasonlítási lehetőség. Na most, ennyi ugye a mese és a személyes, és akkor most tulajdonképpen mi sül ki mindebből? Tehát mi ennek a hát számszaki vagy szociológiai lényege? Hát talán először azt, ami nem szám. Egy nagyon izgalmas, borzó izgalmas korban élünk, és én azt hiszem, hát átmenet kétségtelenül, vajudókor kétségtelenül, de hát egy vajudás az egy nagy várakozás, hát akkor születik a gyerek. Tehát itt egy nagyon nagy átalakulásban vagyunk, amiben én azt gondolom, hogy semmi okunk azt hinni, hogy baj van. Hát ugye az átalakulásban mindig balzasztal figyelni kell. És ide jövett. Ugye visszafele imádkoznak értelme, a nagy rohanásban én semmilyen papír nincs nálam. Úgyhogy... Hát igen, hát szóval ezt valakit szóval szólni kell, hogy most ne legyen autóellenőrzés. Tehát itt egy nagyon feszült átalakuló helyzet. Ezt az átalakulást azért a társadalomtudományok érzik a múlt század vége óta. Tehát ott, hogy valami készül. Valami készül, ezt nevezi a társadalomtudomány úgy, hogy modernizáció. És a modernizáció kapcsolatos irodalom, amelyik nagyon, hát ambivalens, legalább annyi rosszat mond, mint jót, ennek egy nagyon fontos tétele van, ami azt mondja, hogy a modernizáció lényege, hogy a társadalmi szabályozás szétesik, megszűnik, az ember magára marad, és a vallás kiszorul. Nem tűnik el, csak olyan funkcióját, szerepét veszíti. Ez teljesen egyértelmű és egységes véleménye a társadalomtudományoknak a közelmúltig. Tehát marxisták és nem marxisták és mindenki. Tehát nem igen volt ellenvélemény. Vagy talán elméleti ellenvélemény egyáltalán nem volt, azt hiszem. Hát ennek megfelelően mindenki teljesen magától értetődőnek vette, hogy hát igen, a vallás szorul ki, hát ugye ez a dolgoknak a rendje, ezen nincs mit csodálkozni. Még nem, valamikor egy nagyjából egy évtizeddel ezelőtt az amerikaiak elkezdtek kiabálni, hogy hülyék vagytok. Tehát ez egy teljes bugyutaság, amit itt mondtok. Mert hát az egész logika, ami mögötte van, az hibás. Hát először is nem csak logika, hanem tények. Tehát Európában nagyon egyértelműen el lehet mondani, hogy a vallásnak az a régi formája, amiben beleszülettünk, amiben belenevelődtünk. Hát ez egyértelműen krízisben van. Ez eddig rendben van, de az amerikaiak azt mondják, hogy vegyétek tudomásul, ez egy valami forma az, ami itt krízisben van, és nem úgy egészében a vallásosság. Tehát egy szokásrend összeomlik, egy hagyomány szétesik, a társadalmi szabályozás valóban háttérbe szorul, nagyon elveszíti az erejét, de hát ez nagyon másról van szó. Tehát szokások megszűnnek. Társadalmi kényszerek megszűnnek, és ők azt mondják, hogy hát náluk volt valami hasonló 100 évvel ezelőtt, jó 100 évvel ezelőtt, de hát aztán túlkerültek a hullámvölgyön, és pillanatnyilag van egy magas szintű vallásosság, ami egyáltalán nincs krízisben. És akkor rögtön hozzáteszik azt, hogy hát nem csak ott van, ami hát ugye egy nagyon modern ország, ezért érdemes Amerikát emlegetni, nem azért messze van és messzi országról bármit lehet mondani, hanem az egy olyan modern ország, tehát ha ez tényleg itt ez a modernizáció következménye lenne, ez valahogy nem stimmel. És akkor rögtön hozzáteszik, hogy hát azért vigyázat, ők azt mondják, hogy ami itt van, amit mi ma megélünk, az európai fejlődésnek a zsákutcája. Hát, ha beszélgetünk, talán majd elmesél, hogy miért, nem túl bonyolult, hogy miért pont európai fejlődés zsákutca, de történelmi okokat sorolnak föl, ez a lényege. Ezt mondják, tehát először is a modernizáció nem jelent automatikusan elvallásosodást. Első pont. Második pont. Tessék tudomásul, hogy nem csak, hogy nem jelent, hanem hát a világ különböző területein erőteljes vallási föllendülések is vannak. Ami nem biztos, hogy nekünk rokon szembes. Gondoljunk az izlámra. Tehát az izlám föllendülése az nem igazán rokon szembes, fundamentalizmus, kis terror, szóval az egész ugye, hogy van. Hát az ember kicsit csóválja a fejét, de ezzel együtt egyfajta vallásosság föllendülése. Aztán a pünköst is a típusú vallásosság. Megint olyan, hogy hát az ember úgy kicsit csóválja a fejét, hogy nem biztos, hogy én pont ilyet szeretek, vagy pont ez az én kedvencem. De hát tudni kell, hogy az egész világon, tehát Kínától Latin-Amerikáig mindenütt, a pünkösdista vallásosság pillanatnyilag 100 milliókat mozgat meg. Tehát itt egy nemzetközi méretű, óriási föllendülés zajlik 25 év óta talán, mint év óta. És hát a harmadik példa, amit szokottak emlegetni, az Kelet-Európa. És Kelet-Európa máshonnan nézve, igaz, hogy nem Magyarország mindenek előtt, erőteljes vallási föllendülést mutat. Hát részben egyszerűen a föld alatti vallásosságnak földszínre kerülését, részben vallási föllendülést. Ennek az amerikai kritikának a folytatásaként ott tartunk, hogy délben, valamelyik órán, 2 óra között ránéztem az internetre, és teljesen véletlenül rábukkantam egy bibliográfiára, és ott a szekularizáció címszóra. Ami hát ugye körülbelül azt jelentette mindeddig, hogy elvallástalanodás. Tehát az elvallástalanodás társadalmi elmélet, vagy valami ilyesmi. Ott mögötte, én nem tudom, 30 könyv vagy tanulmány, mindegyik pár sorba magyarázva, hogy mi is van ebbe. Kivétel nélkül mindegyik arról szólt, hogy az egész szekularizációs elmélet halott, el kell temetni, illetve elfelejteni. Tehát mind elmélet, ez egy rossz elmélet volt, tévedés volt, ha nem mi van akkor? Tehát ha nem ez a fajta elvallástalanság, akkor mi van? Az valami, amit a modernizációval kapcsolatban még mondtam, az van, hogy az a fajta vallásosság, illetve nem is csak a vallás és vallásosság, hanem mindenfajta társadalmi hagyomány szétesik. Tehát semmi sem kötelező. Nem ahhoz igazodunk, amit az öregek, vagy amit a mások, vagy amit a környezet, hanem mindenki csinálja a maga életét. Semmi se bizonyos. Most ez egy új helyzet, és egyáltalán nem biztos, hogy jó helyzet, de egy tökéletesen új helyzet. Most ez a helyzet, hát én azt gondolom, hogy értelmezhető pozitívan is, keresztény szemmel is. Tehát ez a helyzet értelmezhető úgy, hogy törődj a mai nappal, törődj a saját jelen pillanatoddal, törődj azzal, hogy ma hogy vagy meg a barátoddal, vagy a barátnőddel, a szomszéddal, meg az ellenségeddel, aki szintén hozzátartozik. Tehát ez másfajta magatartást, egy sokkal személyesebb magatartást követel. Tehát ami ebben a változásban egész biztos, az ember visszavetődik önmagára. Nem, senkivel másra nincs támaszkodás. Én egyedül vagyok a világban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz teher. Tehát nem tudok, semmi se biztos körülöttem. Mindent, illetve ha mégis te találok biztonságokat, azokat nekem kell megteremtenem. Tehát én döntök mellettük vagy ellenük. És hát persze, ugye, anyukám engem is nevelt, meg ma is nevelnek az anyukák. Ez valameddig működik, használ, de aztán 14, 15, 16 év tájékán a gyerek kiöpül, önállósul. Tehát addigra már a társak, az iskola, a nyilvánosság, a televízió az olyan sok ellenpontot ad, hogy hát a sok pont között az anyuka nevelése is egy a sok között, de nem a meghatározó. És az, hogy én mihez igazodok, hogy valami jobból másképp viselkedek, mint ahogy a rokonság elválná tőlem, hát akkor nem nagyon tartom a kapcsolatot a rokonsággal, olyan alkalmilag tartom, élem az életemet másút. Másképp viselkedek, mint ahogy a munkahelyem elvár, semmi probléma a munkahelyemen. Hát ott azért rákényszerülök, hogy 8 óra hosszat úgy öltözzek és úgy viselkedjek, mint azt elvárják tőlem. Aztán 8 óra után becsukom magam mögött a munkahely ajtaját és élem a saját világomat. Tehát az igazi nagy változás, ezt úgy mondják, hogy individualizáció. Tehát az egyén saját magára vissza van utalva, ennek következtében iszonyatosan elmagányosodik, és sajnos mivel nem eléggé készülünk föl erre a helyzetre, tehát mivel még régi mechanizmusok szerint nevelődünk, ezért bizony a társadalom nagy része nem készül föl, ez egy óriási önállóságot követelne. Tehát ugye a II. Vatikáni zsinat tele van, meg az akkori gondolkodás tele van azzal a fogalommal, hogy felnőtt kereszténység. És ehhez szabva, milyennek is kell lenni egy felnőtt kereszténynek. Ez egy óriási gondolat. Mindenek előtt autonóm, önálló embernek, döntésképes, határozott identitású, határozott önazonosságú embernek. Na most hol nevelődnek ezek az emberek? Hát nem nagyon nevelődnek. Nem nagyon nevelődnek. Na most ha pedig nem nevelődnek, ha pedig nem képes eléggé megállni a saját talpán, akkor sodródik innen-oda, a pillanatnyi hatásokhoz igazodik. Akkor van egy barátja, barátnője, egy darabig. Aztán jön egy másik, aki éppen jobbnak tűnik, akkor ahhoz csapódik. És minden, tehát ugye a jelenlegi életünknek hallatlan mértékben része ez a sehova se kötődés és az állandó változás. A munkahelyeket váltogatjuk, lakóhelyünket is időnként váltogatjuk, az emberi környezetünket váltogatjuk, azt akartam mondani, hogy a házastársat váltogatjuk, de hát inkább manapság ezt úgy kell mondani, hogy a partnert váltogatjuk. Hát most jó, én nem, meg hát gondolom itt is az idős élete már ez az állandó váltogatás. És tényleg nagyon kevéssé van megállapodás. Tehát egy pillanatig persze, egy pillanatig egy partner az úgy tűnik, mintha biztonságot adna, mintha védettséget adna, mintha stabilitást adna. Aztán kiderül, hogy nekem is kéne azért beleadni valamit ebbe az ügybe. De hát esetleg én se vagyok felnőtt hozzá, esetleg a másik se felnőtt hozzá. Mások az elvárásaim, tehát csak kapni szeretnék. Aztán a dolog már nem működik. Csak ugyan próbálkozom a következővel, meg a harmadikkal, meg... Na, szóval egy ilyen furcsa átmeneti világba kerültünk, amely teljesen egyértelműen azt jelenti, hogy mind a vallásosságnak mind az a része, amely alapvetően hagyományból és valamiképpen mégiscsak úgy a társadalmi elvárásokból élt, az eltűnik. Tegnap egy nagyon kedves német közelismerősömmel telefonáltam, magamkorú asszony, aki hát egészen elszomorodva meséli, hogy fölnevelt 5 gyereket. 5 gyerekéből ugyan egy az szerzetes és ma missziós pap. De a másik 4 és azoktól származó 10-nél több, nem tudom hány. Ismerem azt a társaságot is, csak 10-nél tovább én nem tudok számolni. Szóval ez a következő generáció, de a saját gyerekei is egyetlen egy sem megy be a templomba. Ezek vad katolikusok voltak. Ugye Németországban a katolikusok kisebbségben vannak, és hallatlan tudatosak voltak. Na hát ezek közül egy sem megy templomba, és hát minden keresztül, kasul, barát, barátnő, dolg, amit el lehet képzelni. Amikor az ember azt kérdezi magától, hogy de most, hát egyrészt, mi az, ami ebben a világváltásban talpon tud maradni? Másrészt, hol tartunk Magyarországon? Hát ez a fajta tudatosság, ez biztos, hogy leginkább, nem csak, de azért leginkább városi értelmiségi környezetben van meg. Nem a vallási tudatosság, hanem egyszerűen az önmagunkkal szembeni tudatosság. Hát a vallás is aztán. Amiből az következik, hogy nagyon sokféle ilyen, olyan, amolyan változási tendencia Magyarországon. Egy dolog látszik stabilnak, a városi értelmiségi vallásosság aránya és gyakorlata. Ez nem egészen új jelenség. Tehát azért tudjuk, hogy itt kisközösségi mozgalmak alapvetően itt indultak, vagy egy picivel korábbra lépve a Regnum alapvetően ebben a környezetben tudott igazán jól működni, a Regnum, hát ilyen, mi is az, hogy Regnum, tehát katolikus ifjúság nevelő, vagy hát egyszerűen katolikus tudatossá nevelő mozgalom kezdődik Fohászkával, meg már a 20. század elején. Tehát ez már egy régi felismerés, hogy ebben a városi értelmiségi vagy polgári rétegben könnyebb egy tudatosabb, személyesebb kereszténységet hát elindítani, vagy elválni. Mária kongregációk, meg sok minden egyéb az, ami ebben a környezetben egész jól működött. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a környezetben a személyes vallásosság megmarad. Az összes, a társadalom összes többi részében baj van. Kétféle, többféleképpen van baj. Tehát először is az ember végignézi, hogy mi történt az elmúlt 50 évben, vagy már 60, 50-60 évben, akkor azt látja, hogy két nagy hullámban lett szétverve a magyar társadalom. Az első hullám az tulajdonképpen ennek a hullámnak a hegye, a legnagyobb csapás, az a 59-61 között TS-szervezés. TS-szervezés, amely nem egyszerűen a falut veli szét, azt is szétveli, de teremt egy olyan új munkás réteget, amely gyökértelen. Tehát egy réteget, amely bemegy a városba, próbál hát igazodni, maga se tudja kihez, becsukja maga mögött az ajtaját, mert tulajdonképpen bizonytalan mindenkivel szembe, igyekszik semmi rosszat nem tenni, hiszen túl kell élni valahogy. Egész biztos, hogy a korábbi hagyomány az otthon marad, az elfelejtődik. Tehát az első lépés az volt, ezek az emberek érdekes módon az ember úgy kérdezte őket, tehát közönségkutatás típus dolgokban, ezek még nagyon vallásosak voltak. Tehát az első pillanatban még, 60-as évek eleje, olyan úgymond munkásságunk volt, amely vallásosabbnak tűnt, mint az akkori értelmiség. Aztán ez a vallásosság, az elsők, akik bejöttek a városba, azok már időközben meghaltak, ez a vallásosság úgy porrá lett, semmi eltűnt teljesen. Tehát az első nagyon nagy hullám, és mindmáig azért ez egy központi probléma, hogy a társadalom, most azt kell mondanom, közép rétegei. És hát ezek után már nem ezt is kell mondani, hogy ugye ezek ebből a rétegből aztán kinőttek a kis hivatalnokok, a titkárnők, mind azok, akik már nem direkt fizikai munkát végeztek, de még nem is jutottak túl egy szakmunkás vagy érettségi papíron. Hát azért ez a társadalomnak a nagyobbik fele az ebbe a kategóriába tartozik jelenleg. Ez a réteg gyökértelen. Gyökértelen és összetartás nélküli. Összetartás nélküli. Valamikor 70-es évek vége felé jelent meg Hankis Elemérnek egy könyve, amiben ugye Hankis Elemér egy abszolút liberális, de egy gondolkodó szociológus, időközben most már nagyon-nagyon öreg, de 60-as éveknek ő egy divat szociológusa volt, tényleg egy okos fiú, aki azt írja le, hogy a társadalom életében alapvető fontosságú, hogy legyenek értékeink, hogy legyenek közös értékeink. Hát igen ám, de közös értékeink akkor vannak, ha vannak közösségeink. Tehát a közösségek őrzik és tartják föl, és adják generációról generációra tovább, és esetleg termelik az értékeket. Tehát a közösség gyümölcse az érték. És megfordítva, a közösségnek szüksége van az értékekre, amelyek őt összetartják. Hát abban a pillanatban, amikor úgymond a falunak a szocializálása, tehát a TS-szervezés, a falu szétverése megtörtént, a társadalom egy igen tekintélyes részében ez a közösségi háló szétpusztult. Szétpusztult, és a saját lakásukba visszahúzódó emberek és félelemmel teli emberek képtelenek voltak arra, hogy megnyíljanak egymás felé. Tehát képtelenek voltak olyan közösségiségről, ami értékeket termett volna. Tehát egy időben pusztult le a magyar társadalom értéktudata, ott vannak az értékek a fejünkben, persze mindenkinek vannak ideáljai, mindenkinek vannak céljai, tehát értékek vannak, csak éppen ezek nem rendeződnek össze. Nem tudjuk mi a önmagunk számára is nehezen döntjük el, hogy mi a legfontosabb, aztán talán önmagunk számára még csak valamit összeeszkálválunk, de ezt már nem igazán tudjuk akár a saját gyerekünknek is elmondani, aztán még kevésbé tudjuk ezt más valakivel úgy megosztani, hogy egyformán gondolkodunk. Tehát az első nagy csapás az a faluról jöttek, és az új munkásság, vagy az új akkor úgy mondtuk egyéb szellemi dolgozó. Tehát olyan fajta fizikai és nem fizikai munkás, látványosabb, vagy legalábbis a legközelebbi múltig, még egy-két évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ez a réteg az, amit az egyház nem tud megszólítani. Nem tud megszólítani, mégpedig azért, mert az egyház megtanult értelmiségi nyelven vesz. Egyház, nem a papokra gondolok, hanem mindnyájunkra gondolok. Tehát azt megtanultuk, hogy a kereszténységet értelmiségi nyelven, hogy mondjuk el. Tehát el tudjuk mondani, sok szép könyv van, ahol ez le van írva, hát ez jól hozzáférhető. Tehát értelmiségi nyelven könnyű elmondani, hogy mi az, hogy kereszténység, mi az értelme, miért jött Jézus Krisztus, és így tovább. Meg az értelmiségi az egy ilyen fejjel működő ember, tehát neki van annak jelentősége, ha elmondom, ha megértetem, annak van valami értelme az ő számára. A társadalom másik végén, mondtuk még ezelőtt 2-3 évvel, vagy 5 évvel, ott van a falunak az a része, amely még őrzi a falusi hagyományt. Ma már nem mondjuk, de akkor még mondtuk. A hagyomány is egy olyan valami, amihez lehetett igazodni. Ami ugyan nem ilyen értelmiségi magyarázkodás, de azért az, hogy falusi illem, meg ez csak így szabad. Utóbbi években párszor jártam diákokkal is hosszasabban, Erdélybe is, meg Kárpátalján is. Hát ott még Kárpátalján különösen teljesen él az a falu, amiben én gyerek voltam. Tehát arrébb vannak, vagy 50-60 évvel. És ebben a falusi hagyományban nagyon jól, hát részben lehet mondani, részben egyszer élni lehet a kereszténységet oly módon, hogy a többiek velünk együtt élik a kereszténységet. Tehát a két végén, mondtuk ezelőtt két valahány évvel, tulajdonképpen tudunk kommunikálni valamiképpen. Tudjuk a kereszténységet hát gyakorolni, meg róla beszélni, meg élni, meg egyébként. A közepén nem tudjuk. Tehát egyszerűen egy munkás millióban, ha elmondom, nem, nincs visszhang. Tehát nem elég elmondani, mert a munkás az nem munkásfajta ember, vagy ma már nem is azt mondom, hogy munkásfajta ember, hanem mondjuk a titkárnő típus, aki nem a szuper titkárnő, mert az már talán inkább a felső kategóriába tartozik, de egy normál titkárnő, vagy egy volt jeladó típus, aki nem gondolkodó, aki hát éli az életét, szereti az örömet, meg szereti, ha őt is szeretik. Tehát ő azért teljes értékű ember, nem kérdés. De hát nem egy fejjel élő ember, nem egy hagyományból élő ember, hanem hogy szólítom meg a kereszténységről. És nem tudjuk kifejezni. Legalábbis hatékonyan, hát ugye persze ezeken minél borzasztó veszélyes, ilyen élesen és szélsőségesen fogalmazni, talán inkább azt kell mondani, hogy egy megélt közösségi kereszténység az ilyenfajta emberek számára is tud hatékony lenni. Tehát ha látja, hogy keresztények hogy élnek együtt, ugye bibliai mondat, látjátok, hogy szeretitek egymást, meg látjátok, hogy szerettem, meg stb. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretitek egymást. Hát azok se voltak értelmiségiek, de hogy voltak. És nem arról volt szó, hogy egyszerűen a zsidó hagyományt kell folytatni, egyszerűen a szeretet gyakorlatát. Tehát ha van valahol egy jó látható közösség, úgyhogy egy plébánia, egy település, ahol valahányan látható formában ezt a szeretetet élik. És a szeretet ugye az sok mindent jelent, az jelenti azt, hogy segítenek egymásnak, az jelenti azt, hogy felelősséget válnak egymást, ez jelenti azt, hogy elviselik egymást, a szörnyű egymást is. Jelenleg nehezebb természet szerint benne. Tehát az nagyon sok minden, az jelenti mindenek előtt, hogy ebben a mai rohanó világban időt szánnak egymásra. Ez idősek meg persze már egy picivel könnyebb az euróból, de mégis sikerül, ha mégis kialakul, vagy nyíl valahol egy ilyen közösség, az talán tud valamit közvetíteni. De hát se a hagyomány, se a nagy okosság, akármennyire is okos okosság. Tehát higgyék el, én nagyon sok mindent megtanultam, és vagy inkább azt mondom, hogy betanultam. Tehát sok okos könyvből tudom elmondani, hogy a még okosabb emberek, vagy hát az igazán okos emberek, azok mit mondtak, hogy össze tudom állítani. Innét egy kicsit összeollózni, onnét egy kicsit összeollózni, aztán kijön valami egész okos dolog. Nem nagyon sokat él. Nem nagyon sokat él. És bár ma reggel is 600 gyereknek kellett előadnom, tehát az ember kötelezve van, hogy úgymond okos dolgokat mondjon, nem nagyon sok értelme van. Nem nagyon, legalábbis amikor a kereszténység közvetítéséről van szó, nem nagyon sok értelme van. Értelme annak van, hogyha személyesen el tudok beszélgetni, hogy nem arról, hogy én jobban tudom, hogy mi van, nem arról, hogy én csinálom jól, hanem arról, hogy hát éppenséggel, hogy én se tudom, hogy én is keresem a helyemet a világban. De hát eddig úgy tűnik nekem, hogy itt Jézus egész érdekes dolgokat mondott. Meg Jézus nyomában elindult valami, ami sokkal ígéretesebb, mint bármi más. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a végső szó, de hát én eddig jutottam el, én eddig tudok. Most ha az ember ilyen, és ezeket én azért komolyan mondom, tehát most nem annál higgyék ám, hogy ez valami színészkedés, vagy valamilyen betanult stratégia. Tehát ha az ember a maga bizonytalanságaival és befejezetlenségeivel hajlandó tulajdonképpen magát odaadni a másik példájául, és hajlandó a másikkal így hát érintkezni és közösséget keresni, akkor én eddig azt láttam, hogy az a másik ember erre felfigyel és kezd megnyílni. Hogy aztán milyen gyorsan, hát ez egy más kérdés. De mindenképpen kezd megnyílni. Tehát azért vannak utak, nem arról van szó, hogy nem lehet embereket megszólítani, csak éppenséggel sokkal több személyességet igényel, sokkal több időt igényel, nem lehet nagy üzemilyen csinálni. Nincs olyan recept, hogy ezt megtanítjuk jól a papiskolába, hogy tessék, ezt így kell csinálni. Megtaníthatunk sok mindent a szemináriumban, tehát vagy a teológián sok mindent, de a dolgot nem attól válik hitelessé. Ugye akkor azt mondjuk, hogy a papot azért tanították, vagy azért fizetik, hát miért higgyem én azt el neki? Másnak se hiszek, miért higgyek pont a papnak? Akkor kezdek hinni neki, amikor személyesen azt látom, hogy ő is vergődik, őnek is megvannak a saját nehézségei, ő is keresi a helyét a világba, stb. Hát ez a papra is érvényes, persze ránk még annyira érvényes. De hát vissza a szociális tényeimhez, meg adataimhoz. Tehát az első nagyon nagy veszteség, és mindmáig nem kihevelt veszteség, kérem szépen, ez nem egyszerűen az egyház, vagy a kereszténység vesztesége, ez a középkategória, ez a magyar társadalom vesztesége. Tehát itt van egy teljesen gyökértelen része a magyar társadalomnak, amely minden hülyeségnek bedől, minden politikai propagandának bedől, ami nagyon könnyen manipulálható, amely ugye jól nevelt emberek annak idején szörnyülködtek, hogy a Való Világ TV műsor mi mindent mutogatott. Hát, úgynevezett jól nevelt polgári emberek szörnyülködtek, de azért tudni kell, hogy a magyar társadalomból 3 millió ember ott ült a tévé előtt. Tehát a magyar társadalom egészen tudta, hogy itt azért szörnyűködni illik. Ez még azért bennünk volt. De ugyanakkor legalábbis az a 3 millió ember az semmilyen korlátozást vagy belső gátlást nem érzett, hogy akkor ezt ne nézze, ha ez ilyen szörnyű. Úgyhogy hát ez, változnak a belső szabályozásaink. És nagyon könnyen manipulálható a társadalomnak ez a része. Kérem szépen, ugyanez megtalálható a világon mindenütt, tehát ez nem magyar sajátosság. Magyarországon ez a réteg nagyobb, mint másutt egyszerűen azért, mert kevés ország van, ahol egy kommunista rendszer központi hatalommal szét tudja verni a társadalmat. Hát ez azért egy valamennyire rendkívüli helyzet, de az, hogy a modern emberek igen jelentős része gyökértelen és társadalan, és tulajdonképpen minden tájékozódás nélküli, hát ez elég általánosan lehet mondani. Most sajnos még egy negatívot is kell mondanom, tehát jött egy következő hullám, vagy pontosabban most vagyunk benne egy következő hullám völgyben. Gyerőbét pászra azt mondtam, hogy néhány évvel ezelőtt még azt mondtuk, hogy a falu jaj de szép, jaj de jó. Hát lehet, hogy nem voltunk ennyire optimisták, de mégis azt mondtuk, hogy azért a falun él még a keresztény hagyomány. Kérem szépen, ebben a percben tűnik ez el végleg. Tehát Kárpátalján még van, egyszerűen azért, mert az valamivel időben, történelmi időben arrébb tart, de az, ami elindult Magyarországon 61 tájékán, ez most válik véglegessé. Ez a bizonyos falusi hagyomány, akár vallási, akár egyéb, ez most tűnik el, hát ilyen muzeális emlékként megmarad, mert falubát tartanak, meg szóval sok minden látszatot, színészkedés történik, de olyan falusi hagyomány, amely életeket alakítani, ami a magatartást szabályozná, ez hát éppen haldoklik és pillanatokon belül eltűnik. Nagyon jól látszik, tehát nagyon jól látszik az elmúlt 5-7, talán 10 év, de 10 évvel ezelőtt még nem vettük észre. Viszont ebben az időszakban rohamosan esik vissza a falusi vallásosság. Ami vallásosság. Hát ez a hagyományos valami. Tehát az, hogy mondjuk azért minimum azért az első, tehát egyáltalán az, hogy azért megesküszünk, hogyha szerzünk magunknak egy párt. Nem biztos, hogy rögtön, hát ugye addig is volt, hogy nem azonnal házasodtak, hát azért barátságok voltak korábban is. De hát egyszerűen hozzátart, persze, hogy házasság, persze, hogy esküvő. Hát ez egyre kevésbé természetes, ugyanez keresztelés. Lehet, hogy ezek korábban is kicsit külsőségek voltak, meg kicsit csak hagyomány, meg szokás. Hát azért a szokások is néha fontosak. Szóval az élet keretbe tartásához azok is fontosak, de most ez eltűnőben van. Együtt a templomba járással, meg egyebekkel. Szóval mégis szekularizáció? Hát kérem szépen nem, és ugye itt kell megfordítani a dolgot, hogy akkor hogy van az, hogy ezeket úgy látjuk magunk körül, meg én egyfolytában számszerűen is látom, hogy lehet ezek után mégis azt mondani, hogy nincs olyan nagy baj. Két okból lehet ilyeneket mondani. Hát ez is azért lehet mondani, mert az baj, hogy a társadalom kötött rendje, hagyománya szétesik. Ez mindenképpen baj. Nem biztos, hogy a nagy társadalomnak egyfajta hagyománya kell, de az, hogy egyre többen, már szinte majdnem mindenki éli a maga egyéni, jó esetben családi életét, és hogy nincs igazán közösségi élet, ez nagyon nagy baj. És higgyék el, jobban örülnék, hogyha több közösen italozó banda lenne, meg közös sportrajongó, meg közös én nem tudom mit csináló, akármit csináló, csak közös legyen. Tehát tényleg nem annak örülök, hogyha látom, hogy tele a kocsma, annak úgy automatikusan nem örülök. De amikor otthon a saját környékemen azt látom, hogy ugyanaz a valahány ember minden második, harmadik este ott közösen sörözik és jól érzik magukat egymással, azt gondolom ez igenis ilyen. ez is közösségiség. Na most ez bizony hiányzik. Ez nagyon nagy baj. A dolognak a másik fele ugyanakkor, hogy ez a helyzet lehetetlenné teszi, hogy a szokásaink és a hagyományaink mögé, vagy a társadalmi előírások mögé bújjunk. És én azt gondolom, hogy a korábbi vallásosság, ami nagyon sok tiszteletre méltó volt, nagyon sok. De hát bizony azért igen nagy mértékben csak szokás volt, csak jó nevelség volt, csak társadalmi elvárás volt, és nem egy személyes Isten kapcsolat. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet az embert kivetkőzteti azokból a szerepekből és azokból a ráaggatott látszat cselekvésekből, amit az előző világ sok évszázadon keresztül hát ráaggatott. Tehát ma azt hiszem, az ember ott áll mesztelenül az Úristennel szembe, igyekszik ezt a helyzetet elkerülni. Tehát igyekszik nem szembenézni az Úristennel, meg önmagával. Ezért igyekszik a szexbe menekülni, igyekszik az egyéb élvezetekbe menekülni, igyekszik a karrierbe menekülni. Nagyon sok mindenbe, televízióba, legújabban számítógépbe, internetbe menekülni. Tehát az ember igyekszik elfoglalni magát, igyekszik egyfolytában üvöltetni a magnót, meg az MP, meg szóval ezerféle változatban, hogy ne kelljen önmagammal szembenézni. Hát ez elég hosszú időn keresztül ezt lehet csinálni, aztán
ugye megdöbbentő dolgok, egy tanárnővel beszélgettem tegnap előtt, katolikus iskolába tanárnő, most a negyedik vagy ötödik osztályát vezeti, mint osztályfőnök, azt mondja, mindegyik osztályába volt legalább két, a jelenlegiben négy öngyilkossági kísérlet. És hát boldog a tanárnő, hogy ezek közül ez egyik se sikerült. Pontosabban ennyi gyerek öngyilkossági kísérlettel, most éppen valakivel beszélgettünk, aki a harmadszor próbálta meg. Na most, ha máskor nem, ilyen pillanatokban a gyerek is, amikor magához tér, meg hát azért a szüleje is, kicsit elgondolkodik, hogy akkor miért is élek, meg hogy is van ez egyáltalán. Tehát azért nem tudunk egészen megszökni az Úristen elől, meg önmagunk elől. Én azt gondolom, hogy ez egy alapjában keresztényibb helyzet, mint a korábbi. És hát keresztényibb az, hogy napról napra kell keresnem az életemet, meg a helyemet az életben. Tehát napról napra, és nem jövő elő a környezetem, nem muszáj. Ma már olyan jóléti társadalomban élünk, hogy minden gyurcsánnal együtt, meg minden magyar krízissel együtt, hogy igenis meg lehet tenni, hogy nem tanulok, hogy nem dolgozok, hogy elmegyek világcsavargónak. És mint világcsavargó, egész jól, hát valószínűleg persze az ennek az a vége azért, hogy az ember előbb-utóbb belehal, de egy darabig egész jól lehet lébecolni. Meg hát aztán talán nem biztos, hogy ehhez csőnakkónak kell lenni, meg egyébnek kell lenni, de hát nagyon sok félét tudunk csinálni, napról napra újra döntve. És részben nekem megvan a lehetőségem, részben egyszerűen amikor kitesznek az állásomból, vagy amikor ott hagy a párom, tehát időnként bizonyos értelemben tőlem független külső tényezők is rákényszerítenek, hogy valamit újra gondoljam. Tehát egy olyan helyzet vagyunk, ahol minduntan újra és újra meg kell találnom a helyemet. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon lehet keresztényül értelmezni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon emberi és nagyon keresztényi alaphelyzet. Hát az egyik fajta, ez kicsit ilyen filozofikus magyarázkodás volt, bocsánatot kérek, mégis azt gondolom, hogy ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Azért mondok tényszerű
nézegetjük a magyar statisztikákat. Vagy azt nézzük, hogy hát milyen alapon gondolják azok az amerikaiak, hogy itt Kelet-Európában vallási föllendülés van. Hol látjuk ezt egyáltalán? Hol van ez? Hát először azt mondom, hogy tényleg van néhány ország, ahol nagyon látványos. Szlovákia, Horvátország, két alapeset mind a kettőben. Érthetetlen nagy, vagy hát a magyar tapasztalat birtokában meglepő nagy a vallási föllendülés. De mi van nálunk? Ugye nálunk azt látjuk, hogy körülbelül változatlan a vallás gyakorlat szintje mondjuk 92 óta. 89-92 között volt egy föllendülés, akkor sokan keresték a helyüket, és hirtelen voltak ilyen utókeresztelések, meg utóáldozások, utóelső áldozások, meg egyebek. Aztán ennek úgy 92, esetleg 93 tájékára vége szakadt, és azóta azonos szinten vagyunk. Hát igen, de az azonos szint az azt jelenti, hogy az akkori öregek már nincsenek közöttünk. Tehát az akkori leginkább még mindig a vallásosságban élő és a vallási hagyományt zsigereiben hordozó emberek, azok hát időközben már meghaltak. Tehát gyakorlatilag az akkori idők legvallásosabbjai, hát azok egyszerűen a mai statisztikában nincs meg jelen. Vagy hát nagyon kis arányban vannak jelen. Kik képezik ma úgy az idősebb generációt? A mai, hát mondjuk 50 fölött, vagy 45 fölött. Hát ez bizony csak úgy lehet nevezni, hogy ez a kommunizmus nemzedéke. És engem eléggé megcibált is a kommunizmus, meg igyekeztem is kapálózni ellene. Nagyon. De hát lépten nyomom, azt látom önmagamon is, hogy azért mennyi ragadt rám annak a kornak a végüli szennyéből. Tehát sajnos én azt hiszem, hogy ez a kor mindenkit kicsit nyomorékká tett. Azokat is, aki nagyon ősiesen tudott ellenállni, vagy nagyon ügyesen, bizony azt is megnyomorította. Tehát a kommunizmus nemzedéke, ez most, vegyük szomorúan tudomásul, ez egy sérült nemzedék. Na most ez a sérült nemzedék akár úgy sérült, hogy ő azt remélte, hogy a kommunizmus az valami földi mennyországot hoz, akár úgy, hogy ő akkor üldözött volt, akár egyik, akár másik kategória, most nem tud mit kezdeni az új világgal. Nem tud mit kezdeni ezzel a világgal, és tulajdonképpen valahogy kiszaladt alóla a föld. Ebből egy nagy csalódottság származik mindenkivel szemben, és hát bizony vallással és egyházzal szemben is. Mert ez a nemzedék, ha egyáltalán valamilyen vallási kötődése volt, ez egy olyan régi, esetleg csak az ő fantáziájukban létező valláshoz kötődött, ami arra nem volt alkalmas, hogy a rendszerváltás tájékán vagy azóta életformálóvá váljék. Erre nem volt jó. Tehát azok is, akik esetleg 91-92 tájékán szaladtak a templomba, és nem csak azért, hogy magyarázzák a bizonyítványukat, hanem azért, mert keresték a helyüket. Tehát szaladtak a templomba, azok kimaradtak a templomból, és nagyon gyakran olyan élesen vallás ellenessé váltak, amilyenek korábban nem voltak, mert most már egy nagyon erős csalódottság is benne van. Tehát magunk körül, én saját magam körül, hát mondjuk nem a katolikus egyetemen, de előtt a Filozófiai Intézetben, a MTA, a Tudományos Egyetemben Filozófiai Intézetében dolgoztam, meg hát ma is természetesen folyamatosan jelen vagyok az Eötvös Loránd Egyetemen is. Tehát azt látom a saját korosztályomban, hogy van egy nagyon erős vallás ellenesség, sokkal erősebb, mint 89 előtt. De Tehát 89 előtt volt egy hivatalos, egy állami vallási nevesség, de így a értelmiségi közegben hát volt egy pár titkár, akinek hivatalból az kellett lenni, de hát aztán ennyi. Ma igenis van egy vallási nevesség. Tehát az ember egyfelől azt látja, hogy van egy nemzedék, amely nem találta meg az utat a kereszténységhez, és amely csalódott vallásban, egyházban, és ebből bizony mindenféle görcsök és ellenségeskedések adódnak. Ezzel szemben, hát olyan érdekes, és tulajdonképpen ha tisztességesebben készülök, akkor hoztam volna képeket. Két képet kell elmondani csak, de el tudom mondani is, és akkor nem kell kép. Még 10 évvel ezelőtt minden adatunk azt mutatta, tehát 1900 az első adataink származnak a 60-as évektől, és mondjuk a rendszerváltás utáni első 1-2 évig, minden statisztikánk azt mutatta, hogy minél fiatalabb korcsoportról van szó, annál kisebb a vallásosak aránya. Ugye hát az öregek nagyon vallásosak, aztán egyre kevésbé. És a legfiatalabb felnőttek, ugye a statisztikák a felnőttekről szólnak, a legfiatalabbak a legkevésbé vallásosak. Tehát ebből úgy egyértelműen az következett, hogy hát ahogy az öregek kihalnak, ahogy egyre kevésbé vallásos csoportok lépnek helyükre, szépen a vallásosság megszűnik. A 70-es években, 73-ban az akkori idő legnevesebb és nagyon tehetséges és elkötelezett katolikus teológusát úgy hívták, hogy Nyíri Tamás. És Nyíri Tamásnak volt a Vigília folyóiratban egy cikke, azzal a címmel, hogy világi keresztények. Ami mondani valójában egy nagyon zsinati, szellemi, pozitív cikk, de ebben ő azt mondja, hogy az Úristen, Jézus Krisztus megígérte, hogy ő nem hagyja el az egyházát, hogy az egyházon a pokol kapui nem vesznek előtt. Tehát biztosak lehetünk, a katolikus egyház talpon marad. Hát ezt nem kellett nagyon ragozni, ezt mindenki megértette, de Nyíri úgy folytatja, de sehol a Bibliában nincs benne, hogy ez a magyar katolikus egyháza is érvényes. Ettől még a magyar egyház bizony elpusztulhat. És akkor mellé tette ezt a statisztikát, hogy évről évre a fiatalabbak mennyivel kisebb arányban vallásosak. Tehát tényleg lehetett azt gondolni, hogy hát egyszerűen a generáció váltással, vagy az újabb és újabb nemzedékek belépésével a kereszténység hát szinte, vagy talán nem is csak szinte, hanem teljesen eltűnik. Nyíri ezt teljesen komolyan gondolta, hát így van ez, hogyha egy teológus túl komolyan veszi a szociológiát. Ez. Na most pillanatnyilag után tudnak olvasni mondjuk a Tudományos Akadémiának közelmúltban jelent meg egy 5-2-es nagy gyűjteménye a Magyarország különböző viszonyaival, ebbe van majd 100 oldal vallás, vallásosságról, ahol a Magyar Tudományos Akadéma leközli egy újfajta statisztikát. Ez az újfajta statisztika úgy néz ki, hogy részben ugyanezt látja az ember, mert hát ha ez 10 éve igaz volt, akkor ebből valamennyi ma is igaz. És utána a vonal kiegyenesedik. Tehát a hanyatlás, a csökkenés leáll, és valamilyen szinten megáll. Na most valamilyen szinten. Hát itt azért lehet ezt cinikusan is értelmezni, mert ezt a valamilyen szintet egy nem hívő francia szociológus úgy értelmezte, hogy a visszaesés elérte a lehetséges minimumot. Hát már lejjebb nem lehet esni. Lehet így is értelmezni, nem tudom. Nem tudom, mi az, hogy lehetséges minimum, szóval ezt tudományosan nem tudom értelmezni. biztos, hogy a társadalmi változásokban van egy olyasmi, hogy amikor ugye szélső értékhez közeledik egy változás, akkor lelassul. Ennyi igazság van a dologban. De mindegy, hogy mi a dolognak az oka, egy pillanatig mind tekintsük úgy, hogy mindegy. Én azt hiszem, a pillanatnyi tény az, hogy a mai 30, talán 35 év alatti nemzedékben egy olyan vallási erősödés van, amely ebben a percben kiegyensúlyozott. Előbb azt mondtam, ugye, hogy nem változott a szint, azt mondtam. Hát úgy nem változott, hogy az öregeknél van egy leesés, mert hogy a legvallásosabbak kihalnak, ezzel szemben a fiatalabbaknál van egy emelkedés. Az átlaga az egy változatlanságot hoz ki. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy most már lejjebb nem lehet esni, és valahol ott vagyunk a pincébe, hanem igenis a 35 év alatti nemzedékben van egy nagyon jól látható az a folyamat, hogy ez a nemzedék keresi a helyét, és nagyon tudatosan a világban, és egy tekintélyes része e közben rádöbben arra, hogy itt van a kereszténység, vagy nem csak a kereszténység, egyszerűen valami nemi vallás. Most ez a rádöbbenés, ez, én azt gondolom, ígéret a jövőre. Ezt mint statisztikus vagy szociológusként gondolom egyelőre, és nem mint keresztényként is, de ez egyszerűen egy számszerű értelemben is ígéretnek látom. Egyrészt számszerűen, másrészt ígéret abban az értelemben, hogy ez a kereszténység, ami itt kezd megvalósulni, ez nem abból él, hogy szomszéd, após, anyós, nem tudom ki, ezt várja tőlem. Hanem azért, mert én ezt úgy gondolom, hogy ez valamire jó. Tehát ma már nem érdekel az após, anyós, bocsánatot kérek, de tulajdonképpen az ember, a fiatal nem igazodik hozzá. Igyekszik nem ütközni vele, de nem igaz, az életét nem igazítja hozzá. Nem is nagyon kell, mert az após, anyós már lassan hozzászokott, hogy a fiatal más, azért más élete van. El kell viselni. Tehát itt kialakul egy újfajta, egy személyesebb, egy tudatosabb kereszténység, amit hát én egy sokkal ígéretesebb és keresztényibb kereszténységnek tartok. De azért egy befejezés, még valamit muszáj hozzátennem. És az a bizonyos alsó szint, vagy hát már lejjebb nem lehet esni, vagy valami hasonló. Kérném szépen, itt valami megváltozott. Én úgy próbálnám értelmezni a kereszténység régebbi formáját, mint egy pókháló. Mint egy olyan társadalmi hálózat, szabályrendszer, hagyomány, amely tartotta az egyes embert is. És muszáj volt hozzáigazodni. Most ez a háló, vallási és nem vallási, ez a háló teljesen szétbomlott. Hát ugye először elvagdaltak mindenféle tartóit, és aztán szét is rohadt úgy, ahogy van az egész. Szóval ez a háló, itt-ott nyomai látszalak, egyébként nem létezik. Na tehát, aztán ebből most több a keresztény, vagy kevesebb, ugye az az ismert példa, hogy a túltenített só oldatban, hogyha beleteszünk egy madzagot, akkor azon megjelennek a sókristályok. Ugye ismerjük a példát. Na de hát, valami más látunk, az a víz, vagy az a folyadék, az kevésbé sós lesz, itt meg hirtelen vannak sókristályok. Több só van, hát nehogy van só, ugyanannyi só van benne, mert hogy a só mennyiség nem változott az egészben. Fizikai változás csak annyi történt, hogy egy madzag belekerült. Tehát itt is mintha az zajlana körülöttünk, hogy az a cseppfolyós kereszténység, és azért, hogy a korábbi helyzet jobb volt-e, kérném szépen, mondtam a kelet-európai vizsgálatot, a sok országban végzett vizsgálatot. Kelet-európában hol van a legtöbb abortusz 20 év óta? Na mit gondolnak, hol? Mondhatom durván is, hol van a legtöbb magzatgyilkosság? állítólag nagyon katolikus Lengyelországot nem zavarja a magzat megölése. Tehát, vagy egy másik példa, Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnában nagyon nagy a vallási föllendülés. Tehát ezek templomban járnak, hiszek Istenben, minden csoda. Tehát amennyire ez úgy külsőleg látható, megint ennyit ér a vallásszociológia, de mindegy, ami külsőleg ebből megfigyelhető, az hirtelen egy óriási emelkedés. És akkor próbálom megnézni, hogy na de, változott-e valamit az életük? Vagy másképp nézem, mások-e ezek az emberek, akik most vallásosak, mint a másikok, akik nem vallásosak? És nem látok semmi különbséget. És akkor azt mondom, hogy hát jó, most valamilyen hagyomány fölé lett. Na de kit érdekel? Hát kit érdekel az olyan vallásosság, aminek nincsen az életbe következménye? Tehát a korábbi vallásossága kapcsolatban én nagyon szkeptikus vagyok, és azt gondolom, hogy ami manapság talán születőben van, ilyen apróságokban tudják, hogy ha elmegyünk a templomokba, ha elmentem 15 évvel ezelőtt, és hát hivatalban, szakmám miatt egyfolytában, nem csak azért jártam én templomba, mert hát az ember járt templomba, hanem szakmai okokból is. Kit láttam? Idős embereket. Ma kit látok? Idősek ma is vannak, mert azok, hála Isten, azért vannak. De sok fiatal gyerekkel, tehát ez a fiatal család gyerekkel egyszerűen 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt nem volt. Pontosabban meg tudtuk mondani azt a néhány templomot az országba, ahol volt. Tehát ez volt a nagy kivétel, és papi emberek nagyon jól tudták, hogy melyik, mi ez a nagyon kevés hely, ahol ilyenfajta képet is lát. Ma én az országban folyamatosan ezt látom. Tehát igenis van valami fajta változás, de nem ezt akartam befejezésül mondani, hanem azt, hogy azért a végeredmény mindezzel együtt, hogy a korábbi mindent lefedő rendszert, azt a pókhálót nem lehet, nem is kell, nem is szabad újra teremteni. A kereszténység nem azért van, hogy egy társadalmi szabályrendszert valamilyen társadalmi kényszerrel érvényesítsen. Nem ezért van, hanem azért van, hogy példát adjon. Tehát most nem akarom önöket kereszténységbe kitanítani, bizonyára többet tudnak róla, mint én. Hanem egyszerűen azt mondom, hogy hát én is olvasgatom a Szentírást időnként. És ott hát éneket olvasok, hogy hegyen épült város, meg nem letakadt gyertyaláng, meg kovász. Hát éneket mond Jézus. Most én azt gondolom, hogy tehát ő mintha azt képzelte volna, hogy nem egy általános szabályrendszer, nem egy mindenki kereszténysége, hanem a Jézus követés, mint egy, hát csak valakik számára mérvadó modell, viszont egy társadalmi példa. Tehát, missziós korban vagyunk, és azt hiszem, ezt nem lehet másképp nevezni, és Indiába érdeklődése és élvezettel, de hát aztán, mikor hazajöttem, akkor utólag szomorúsággal tudatosítottam, hogy több a vasárnapi templomba járó egy-egy katolikus területen, ugye Kerala az egy erősen katolikus, vagy Kalkuta tájékán is van egy katolikus környék, több a vasárnapi templomba járó, mint nálunk. Azt úgy hívják, hogy missziós terület, mi pedig ezt nem egészen tudatosítjuk. Hát tessék tudomásul venni, missziós területen élünk. És abba fog élni a következő, én nem tudom hány generáció. Csak azt is biztos, hogy tudomásul kell vennünk, hogy ez nem valami szörnyűség, ez nem valami veszteség, hanem ezzel kerültünk vissza ahhoz az alaphelyzethez, amit nekünk Jézus előre rajzolt, és hát úgy gondolom, hogy amire Jézus minket meghívott. Köszönöm szépen, ezt akartam mondani.
kérdés írásra? Mondjam már, hogy akkor egyszerű. Most addig, amíg írjátok a kérdést, meg gondolkoztok. Először is megköszönöm a előadásodat, Miklós. Én azt hiszem, hogy azért
én köszönöm a türelmet, mert hogy ilyen türelmetek
van. Jó, hát azért nem mindenkinek volt, mert vannak üres székek, úgyhogy... De aki itt maradt, az külön kiáratkor stolvertkot kap. Nem. Viszont addig, amíg a kérdéseiteket esetleg, illetve remélem, hogy meg is fogalmazzátok és idehozzátok, hogy a Miklós tudjon válaszolni, meg beinduljon-e valamiféle ilyen beszélgetés. Én azért egy valamit kérdeznék tőled, hogyha lehet ezt szociológiailag értelmezni. Valós kérdés, hogy egyfelől van itt ez az elvallástalanodás, ami tényszerűen értelmezhető, megfigyelhető, el is mondtad. Megjelenik a hivatalos vallásellenesség mellett, mert az megszűnt, és az embereknek nem kellett hivatalosan vallásellenesnek, mert az állam ezt elvégezte helyette. Megjelent egy tudatos vallásellenesség, ami szinte apostoli vallásellenesség, tehát az ateizmust érzi saját maga hitvallásának, és ezért ő komolyan tesz is valamit. Tehát ez egy új réteg, ezzel naponként tapasztaljuk ezt a réteget, ami fájdalmasabb, mint régen az állami hivatalos ateizmus. Hogy értelmezhető-e szociológiailag az, hogy egy nagy üresség, egy nagy elvesztés az Istennek, a vallásnak, egy nagy sötétség, az indíthat-e egy másik oldalon a hívő emberben, pontosabban az Isten hiányát átúli emberben, egy nagy Isten vágyat és egy nagy Isten rátalálást, vagyis az egyik tendenciával szembe a hiányból születik-e egy igazán most már Krisztusra rátalált és fénylő és jelszerű hit és vallásosság. Ez szociológiailag értelmezhető.
Most a továbbiakhoz, vagy majd egy tollat kérek még, mert most muszáj veled kezdeni, mert az nincs fölírva. Köszönöm szépen, már papír, ez elég a papír, ez ide majd valahol láttok mindent írni, köszönöm szépen. A végénél kezdve. Kérem szépen, a mai ember csak ritkán és lassan döbben rá az Isten hiányra. De rádöbben arra, hogy egyedül van a világban. Ez egy picit más megfogalmazás, persze az érve is ott az Isten hiány. Tehát rádöbben arra, hogy egyedül van, nincs mihez igazodjon. Erre az első válasz, hogy önmagához fordul. Semmi se biztos, csak én. És az én, az nagyon erősen ez magyarázza egyrészt az, hogy a divat, hogy én szép akarok lenni, hogy én magamat imádom, meg hát ez magyarázza az egész szexuális, a szexualitásnak a túlfeszültségét. Tehát próbálok magamhoz menekülni. Aztán rádöbbenek arra, hogy ez nem oldja meg a kérdést. Legkésőbb akkor rádöbbenek, amikor túl vagyok a fiatalság első szakaszán, és amikor már kitanultam a szexet és a szépséget és a mindent, amikor már ez nem egy új csábítás. És ez az a helyzet, ahol az ember elkezd nagyon vágyni. Stabil értékek és közösség után. Tehát van egy nagyon befolyásos német szociológus, aki azt mondja, hogy soha, szociológusként mondja ezt, tehát ő nem vallásos vagy teológusként mondja, nem is tudom, hogy vallásos. De azt mondja, hogy a világ vagy a társadalom soha nem igényelte annyira annyi vallást, mint ma. Éppen azért, mert teljes szétesettség. Tehát a teljes szétesettségben, és amikor azt látom, hogy itt ígélnek fűt, fát, aminek a 9/10 nem válik be, de még ami beválik,
hiába van most már autónk, vagy esetleg két autónk, vagy három autónk, ettől nem lettünk boldogabbak. Tehát a problémáink épp úgy. Tehát még a bevált ígéret, vagy beváltott ígéretek sem válnak be, mert ők már nem azt hozzák, amit én igazándiból vártam. Tehát ebben a helyzetben igenis az emberek fölfigyelnek, és ahol jól működő keresztény közösségek vannak, azt látja az ember, hogy azzal tűnnek föl, hogy ezek az emberek lelkesek és boldogak, és noha göriznek egymásért, meg a látszólókért, meg csinálnak ezt, azt, tehát sok látszólag értelmet, mármint a másik oldalról nézve látszólag értelmetlen dolgot csinálnak, mégis ez az ő életüket valahogy teljessé teszi. Tehát azt gondolom, hogy erre azért egyre többen fölfigyelnek, az egyre többen, nem úgy egyre többen, hogy akkor most jön a keresztény Magyarország, nem jön, soha többé nem fog jönni. De úgy igen, hogy vannak, akik csatlakoznak. Vannak, akik még időbe észbe kapnak, és aztán nem a teljes kétségbeesésbe kötnek ki. Hát ennyit ehhez. Kérem szépen, itt ketten is kérdezték ezt a szlovák-horvát titkot, hogy miért is van ez, és miért nincs ez nálunk, hogy is van ez. Szlovákia részben Horvátország is, Horvátország nem annyira, de Szlovákia különösképpen hegyes ország. Ami azt jelenti, hogy bár ott is volt télszervezés, de először is nem volt olyan nagyváros és olyan ipar, amelyik fölszívta volna az embereket. Tehát az emberek nem mentek el otthonról. Másodszor a TS az nem lett annyira radikálisan egy új helyzet. Ugye nálunk is a hegyes vidékeken nem igazán TS, hanem mindenfajta egyéb nevű csoport, meg mit tudom én, mi minden létesült. Tehát gyakorlatilag nem bontotta meg a falu közösségi szervezetét. Horvátországban nem volt olyan óriási társadalmi változás, és nem volt olyan vad kommunizmus, mint nálunk, azért volt kommunizmus, csak nem volt annyira vad. Szlovákia pedig mindenkét ország megőrizte a hagyományos társadalmi szervezetét. Tehát egy egészségesebb, maga a társadalom állaga egészséges. Lehet, hogy az kell mondani, hogy az európai változások ott is szétbontják a társadalmat lassabban. Tehát az, hogy modernizáció, ez az egész Európát jellemzi. De ugye Németország gyorsabban modernizálódott, mint Magyarország, mégse hullott szét annyira a társadalom, mint nálunk, mert föl lehetett rá készülni. Tehát ez ma Erdélyben nagyon nagy kérdés, meg Kárpátalján nagy kérdés. Őnáluk még lehetne őrizni a régi értékeket. Ott is ugyanez jön, mint nálunk, pontosabban ugyanez jön, ami a társadalom egész állapotát illeti. De föl lehetne készülni a közösségek építésével, a tudatossággal. Tehát elé lehetne menni ennek a fejlődésnek, és nagyon sok minden meg lehetne menteni. Magyarul, tehát ami a horvátoknál és a szlovákoknál van, ez nem igazán másolható. Más kérdés, egy másik kérdés. A hagyományok megtartásával segíthetjük-e gyermekeink vallásosságát? Nem és igen. Önmagában hagyományokkal nem. Keményen nem. Sőt, csak ronthatunk vele, ha pusztán egyszer a hagyomány. De mi az, amilyen mégis igen, de nem, tehát ha nem szabad ott kezdeni, hogy a hagyomány, hanem ott, hogy minél élőbb személyes közös kapcsolat. Tehát a családot mindenképp őrizni, a családi ünnepeket őrizni, a szabadságot együtt tölteni, a gyerekkel kirándulni. Nekünk már olyan korban voltak gyerekeink, amikor éppen általánossá vált a televízió. Valami családi okból feleségem súlyos szembeteg, nem lett televíziónk. Máig sem. Ugye hát Ez egy krízis, nagyon problematikus dolog, amikor az iskolába feladják, hogy nézd meg a televízióban, nem tudom mit, és akkor utána feleltetés van belőle. Tehát a gyerek egyfolytában reklamálta, hogy mi is nekünk televíziónk. És ha nem tudom ki mennyivel szegényebb, mint mi nekik van, nekünk nincs, hát szóval a gyerekek háborogtak. És akkor a gyereket elvittük nyáron Erdélybe sátorozni, ami hát egy fantasztikus élmény volt. Elmentünk 4 évbe egymás után, és utána évekig azt mondtuk, hogy hát most Erdély utazás, vagy televízió, hát azért minden nem lehet. És a gyerekek teljesen belementek, aztán utána vettünk egy romházat, és együtt fölépítettük a házat, ugye már fölnövekvő gyerekekkel, még hát tanuló, de fölnövekvő gyerekekkel, akik egyszerűen az, hogy ott együtt építettük a házat, és együtt kínlódtunk vele, és nagyon megkínlódtunk, az nekik elég élmény volt, nem kellett a televízió, senki nem reklamált a televízió. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a játékban, ugye hát nem mehet mindenki Erdélyből, nem építhet mindenki házat, de szóval a közös cselekvésben meg lehet őrizni, és föl lehet építeni nem csak a gyerek vallásosságát, a gyerek önállóságát. Egy olyan önállóságot, ahol lehet őt lépésről lépésre vezetni, hogy igenis a vallásosságában úgy fejlődjön, hogy amikor aztán úgy teljesen saját szárnyra kell, akkor ez megmaradjon. Na most ebben a közösség ápolásban nagyon fontos szerepe lehet a hagyománynak is. Tehát ha közösen énekelnek, tegyék. Ha közösen táncolnak, ünnepeket tartanak, akármi, teremtsenek maguknak hagyományokat. Tehát az egy nagy érték. Ez érték az is, hogyha ebbe az erőfeszítésekbe valami az egyházi hagyományból, vagy a nemzeti hagyományból belekerül, az nem baj, természetesen nem baj. Csak nem ott kezdődik a dolog. Tehát ezért részben nem, ezért részben igen. Valaki azt kérdezte, hogy az individualizációt a kollektivizáció fogja követni. Nem, a kettő együtt van, a kettő egyszerre van. A kettő egyszerre van. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy hát itt ilyeneket beszélünk, hogy globalizáció, meg mindenki mindenhez hozzáfér. Tehát egyfelől egy olyan kollektív helyzetben vagyunk, ahol hát bizony nagyon sok minden próbál minket manipulálni, de maga a társadalom nem társadalomként működik, hanem tömegként. Egy tagolatlan, egy önállótlan masszaként működik. Hát ez a kollektivizáció. Ez a kollektivizáció. Ebben a tömegben viszont az egyes egyének, hát azért valamit megőriznek az egyéniségükből. Valamennyit. Ki többet, ki kevesebbet. És ezt az egyedül maradást, ami hát persze kinőheti magát egy tudatos énazonossághoz is, vagy önazonossághoz is, ezt nevezzük individualizációnak. Tehát a kettő az bizonyos értelemben fedésben van, egyszerre van. Jövőkép lehetőségek. Kérem szépen. Hát, én ugyan az előbb olyanokat mondogattam, hogy nem lesz keresztény Magyarország, meg mindig kisebbségben leszünk. Ez továbbra is állítom. De azért azt is hozzáteszem, hogy hát ha most megnézzük a Demográfiai Intézet statisztikáit, és nem igazán szabad ilyet csinálni, ezt most meghosszabbítani mondjuk 100 évre. Egyszerűen, mert 100 évre semmit nem lehet előre prognosztizálni. De ha mégis ezt tesszük, ugye jól kifiguráztam Nyíri Tamást, hogy milyen rosszul következtetett. Hát nem akarom én ugyanígy, de az ember mégis álmodozik, és hát miből indul ki, mint a jelenlegi fejlődésekből. Hova vezet? Mi lesz itt 100 év múlva? 100 év múlva az lesz, hogy a mai keresztény családok, gyerekei, unokái, stb. Alkotják a népességnek az egyik nagy csoportját, a cigányok alkotják egy még nagyobb csoportját, és akkor lesz még egy kis csoport, aki a mai gyereket nem vállaló utódai. Hát persze, nincs gyereke, annak unokája sem ez, de De mégis, hát szóval, tehát ezt is mondhatom, pillanatnyilag a három vagy több gyerek az cigányoknál és meggyőződéses keresztényeknél van. Másutt fehér holló. Minden tiszteletem az oké, ahol van, azért egy-egy akad. De egy-egy akad, tehát statisztikai nagyságrendben nincs. Na most ez azért...
És kérem szépen, természetesen senkinek nem mondom, hogy hát egy jó kereszténynek azért minimum 4 gyereke van, vagy 5, vagy nem tudom. Ilyeneket az ember nem mond, mert ezek utaságok lennének. Csak, és ugye, hogy hány gyerek, azt persze, hát részben az Úristen szabja meg, de részben a szülők nagyon felelős döntése, hogy hány gyerek tisztességes keresztény nevelésére vagyok én egyáltalán képes, anyagilag, meg egyébként. De hát azért emögött annak az alapállásnak kell lenni, hogy maga az élet, maga a gyerek egy valami fantasztikus érték. Most én azt hiszem, hogy a keresztény alapállásról hozzátartozik. Tehát azért itt a jövőről ilyeneket lehet mondani. Mindenképpen azt kell tudni, hogy amennyire egyáltalán bárki a társadalomtudományokban prognózisra merészkedik, akkor azt mondja, hogy először is súlyos környezeti gondokkal kell szembenézni. Tehát esetleg 50 év múlva, mit tudom én, mi nem lesz gáz vagy olaj, tehát nem tudunk fűteni, vagy nem lesz villanyáram, ugyanakkor minden koszos lesz, ugyanakkor túl meleg lesz, stb. Tehát a gyerekeink, unokáink egy szó fizikai értelmében is sokkal nehezebb világba fognak élni. De, és lehet, hogy ebben a világban nem angolul fognak először beszélni, hanem kínaiul a legtöbben. Nagyon könnyen előfordulhat. Nagyon könnyen előfordulhat. És higgyék el, tehát egy vegyék komolyan, és ne viccnek tekintsék, lehet, hogy ma bölcsebb egy gyereket, hát angolul mindenképp meg kell tanítani, de kínaiul megtanítani utána, és nem németül. Mert nem csak azért, mert hogy olyan sokan vannak, hát az is igaz, hanem mert annyira egy világ kezdünk lenni, hogy az a távolság, ami ma még a fejünkben ott van, kulturálisan, meg földrajzilag ez eltűnőben van. Tehát sokféle változás, egy dolog látszik, egy dologról védjük azt, hogy nem lesz változás, hogy olyan tömegtársadalom lesz 50 év múlva is, mint amilyen ma van. Tehát a társadalmi alaphelyzet olyan lesz, mint ma, amiben esetleg tudunk javulást elérni, hogy talán ezeket a közösségi hálózatokat részben egyházi, részben nem egyházi alapon talán kicsit föl tudjuk fejleszteni. Tehát ezt a teljes szétesettséget, ezt talán tudjuk csökkenteni. Sokféle módon, tehát az amerikaiak azt mondják, hogy az ő vallásosságuk részben abból él, hogy az emberek annyira igénylik az egyházközség életét, az egyházközségi együttlétet, és ha valaki elmegy Amerikában, Dél-Amerikában is, de különösképpen Észak-Amerikában szentmisére, akkor azt látja, hogy hát először is a szentmise előtt, után óriási beszélgetés, együttlét és társasági élet. Másrészt a szentmiséhez meg a plébániához egy óriási mondjuk kultúrmunka vagy társadalmi kapcsolati rendszer kötődik. Hát ezt lehet itt is kell építeni, de egy másik példát is akartam mondani. Van egy német teológus ismerősöm, civil, aki hát 60-as években ilyen 60-as harcos kritikus fiatal volt, és abszolút fegyver megtagadó. A kereszténység nem engedi a fegyverfogást, egy teljes vad fegyver megtagadó. Hát aztán teológiai tanár lett, és ahogy úgy öregedett, sorra jöttek a gyerekek, kapott egy professzúrát Münsterben,
és hát akkor le kell, érdemes volt ott egy házat venni. Hát valami kisebb faluba letelepedett. És ott azt látta, hogy hát ott azért van valami társasági élet, na de hogy lehet ebbe bejutni,
mint egy kívülről jött.
És azt látta, hogy a társasági életnek a fő intézménye az a helyi lövész egylet. Na most hát mit csinált ez a jó ember? Hát húzódozott. Na most aztán rájött, hogy a helyi lövész egylet az nem lő. A puska az egy víz. Ők már masíroznak, meg zenélnek, meg azon a címen, hogy ők lövész egylet, ezzel dolgot csinálnak. Szalonnás ütnek nyárson, meg ezzel dolgot csinálnak, de lőni, hát senki nem tudott a lövész egyletbe. Úgyhogy ő belépett a lövész egyletbe, és most a barátai nagy mulatságára, hát ő is masírozik a puskájával. Szóval azt hiszem, a keresztény küldetésnek a része vagy feladata igenis próbálni a közösségre képességet, vagy a közösségért való felelősséget mindenkibe ébreszteni. És nem azt mondani, nem egyszerűen azt mondani, hogy hát Jézus erre küldött, most már vett tudomásul, ez is igaz, de hát azért azt is mondhatjuk, olyan valakinek, aki nem biztos, hogy keresztény, most élts meg, hát jobban fogod magad érezni. Emberibb lesz a világod. Tehát ebbe az irányba, de azt hiszem ebbe az irányba azért lehet tudatosan kicsit lépegetni, és talán sikereket is elérni. Aztán, kérem szépen, ez egy nagyon fontos kérdés, mennyire felszínes Magyarországon a 30 év alatti korosztály kereszténysége. Én nem azt mondanám, hogy felszínes. Ez a jelző számomra nem igazán passzol, hanem ez a 35 év alatti korosztály, legalábbis ennek egy tekintélyes része, hát egész biztos nem átgondoltan egyházias módon keresztény. Egész biztos nem. Hát még pedig azért nem, mert nem így szocializálódott, nem rendelkezik azzal az ismeretanyaggal, nem kínlotta még az egészet végig, tehát inkább azt mondanám, hogy kereső. Na most ebben a keresésben aztán minden belefér. Minden belefér, a keresés az még nem találás, az egy utolnevés. Az abban nagyon beleférnek a varga betűk. Abban benne van ezerféle babona és butaság. Hát igen, csak az ember úgy meggondolja, hogy na vajon az első Jézus követők, hát nem a 12-re gondolok, bár mégis azokra is gondolhatnék, de egy picivel tágabb körre gondolok, azok vajon mi fajta népség volt? Hát épp ilyen vegyes felvágott. Épp ilyen, akit megfogott Jézus, és megfogott példa tanítás, és követni kezdte, hát aztán jelentős részük, az végül is bele nőtt, bele erősödött ebbe a kereszténységbe. Én azt hiszem a 35 év alatti korosztály mindenek előtt kereső. Ennyi és nem több. De őszintén kereső. Nyitott, lehet vele beszélni. Kérdés, hogy ki tudja őket előbbre vinni. Szóval ez egy nagyon nagy kérdés, mert hát jó, valahányan nem óckodnak, nem ellenkeznek paptól, templomtól, nagyon sokan nem találták még meg az utat arra felé, és szóval egy ilyen sötét ember az mindig gyanús. Ha az ember kívülről nézi, szóval, kérem, most vegyük tudomásul, tehát mi ilyenek vagyunk, mi nem így éljük meg. De hát, most nem egy fura dolog így öltözködni. Mert egyetlen egy fura funkció az papnak lenni, egész kívülről nézve. Ez valami aszociális létezés. nem nősülsz, stb. Csomó minden furcsaság van körülötte. Ami el tud tüntetni, ha kialakul már egy személyes kapcsolat, akkor ezek a gondok eltűnnek, csak éppenséggel megakadályozzák, vagy nagyon sokáig akadályozni tudják a személyes kapcsolatot. Tehát biztos, hogy itt hát a világi keresztényekre hárul nagyon sok feladat, hogy ebben valamit közvetítsenek. Sérült generáció vallás ellenessége mennyire változtatható? Hát nézzék, ugye az Úristen mindenre képes, ezért az ember nem mondja azt, hogy semennyire. Meg hát azért az Úristen rajtunk keresztül is működni tud, tehát az ember nagyon ritkán, de azért a fehér holló meg észre olyat is lát, hogy valaki 60 éves korában válik kissé emberségessé, meg netán keresztényé. Tehát ilyen is van, de hát azért ez a kivétel. Ez a kivétel. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ilyen 60 év tájékára az ember belegölcsösült abba, amiben van. Higgyék el, én ugye elmúlt két évben érzem úgy nagyon erőteljesen magamon, hogy kevésbé vagyok rugalmas, mint korábban. Korábban sose vettem el azt, hogy életkor egy nem létező valami volt. Pillanatnyilag egy létező valami. Tehát azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell venni, eljön az a kor, hát aki megírja, annak eljön az a kor, amikor látja, hogy igenis fizikailag leépül. Hát nem biztos, hogy rögtön ilyen lesz, de igenis fizikailag kevésbé, rugalmas, kevésbé teljesítőképes. Na most, ez nem azt jelenti, hogy teljesen reménytelen, de én azt gondolom, hogy hát ez az akkor különösen, hogyha aztán az ilyen ember, aki kikerül a munkahelyéről,